mutatott a bizalmaság egy bizonyos fokára hágván Mr. Bloom Stevennek.
Nézd ezt meg. Ezt spanyol típusnak tartja?
Hát...
Mit látott Steven a fényképen?
Nagyméretű hölgyet. Neve? Mrs. Bloom, leány nevén Marion Tweedy.
Kora? Szeme?
Fekete. Nagy.
Ajak?
Húsos, nyitott.
Fogsor?
Épp, ragyogó. Báj? Dús.
Nőiség?
Teljes virágában.
Kebel?
Szemléltetőlegesen a kirakatban.
Öltözék?
Köldökig kivágott estéi.
Különös ismertetőjele?
A zongora közelében, a kottatarton, egy sanzon. A régi Madrid...
A feleségem. A primadonna. Néhány évvel ezelőtt készült, 96-ban vagy a körül.
Mi a fenét akarhat azzal, hogy a fényképemet mutogatja neki? Nem jó kép. Nehéz függönyök előtt kellett volna levétetnem magamat, ha sosem megy ki a divatból. Egészen fiatalon nézek ki rajta. Csodálom, hogy nem adta oda ajándékba, és vele mindjárt engem is.
Tudja, Molly már egészen fiatal korában feltűnő képességeket árult el. Mint énekesnő. És alig volt 16 éves, amikor már nyilvánosság előtt szerepelt.
Hogy is hívják ezt a fickót? Simon Dedalus. Steven. Eszem ágában nem volt, hogy a nevem Bloom lesz. Mikor nagybetűkkel próbáltam leírni, hogy néz neki névjegyen, vagy gyakoroltam, ha mészárosnak kell aláírni. És őszinte üdvözletem, Mrs. Bloom. Szép név. Josie mondta mindig, mikor férjhez mentem. Biztos, hogy sokkal jobb, mint Breen, vagy Brig. Hogy rögtön jönnek. Na, Briketné, hogy vagyunk? Meg azok a fertelmes nevek, amikben far van. Mrs. Faraday, vagy a költő. Faraway. De persze, Malvi. Az ilyen névtől sem estem volna kékánkámba, az tény.
Ami a képet illeti, az arca megszólalásig hű, de az alakja nem jól érvényesül, holott általában mindig nagy feltűnést kell. De ebben a ruhában nem mutat előnyösen. Levette a kalapját, hogy a haját mutogassa. Párzás idején erős a hajzat. 10 shillinget kaptam Molly hajáért, mikor le voltuk égve Hall Street-en. Miért ne? Előítélet az egész. Megér vagy 10-15 shillinget. Egy fontnál is többet.
Mit is akartam mondani?
Valamit látott bennem.
Vajon mit?
Már akkor inkább én, így ahogy vagyok, mint valami fűszva poét a pomád és hajjal, a jobb szemébe kent csápfürttel. A külsőmre mindenképpen vigyáznom kellene az én koromban. Nem engedhetem, hogy profilba lásson.
Mert...
ki tudja. Csinos nők ronda férfiakhoz mennek. A tündér és a varangy.
Igen, primadonna lehettem volna, ha nem megyek hozzá. Most már a világ le van. Blombál.
Ja, igen. A feleségem végtelenül örülne, ha megismerkedhetne önnel.
Hát ő...
ide úrcolja a barátait, hogy zapáltassa és itassa őket, pláne Simon Dedalus fiát. Az apja nagy kritikus, a szemüveg a homlokán és a cilinderével a kriket meccsen, és az óriási lyukak a zoknián. Egyik röhög a másikra. És a fia, aki összenyerte azokat a díjakat, az ördög tudja mire a gimnáziumban, meg lehurcobálja a piszkos 100 év előtti konyhába. Hát épp esző ember csinálhat ilyet. Hála az égnek nem volt épp nagy mosás. Az a 2 cefet bugyogom ott lóghatott volna a kötélen kiállítva.
Vigyázzon! Még forró.
Hopp. A Szent György harangja. 2:45, na, szép, hogy hazatalált. Na, majd én leszoktatom erről a kedves sportjáról. Holnap mindjárt megnézem, hogy még mindig a tárcájában van-e az a koton. Azt hiszi, hogy én nem is tudom. Ezek az örökké maszlagoló férfiak, a húszsebük sem elég minden hazugságnak. Most meg ott lenvedelik a kakaót. A Simon Dedalus fiával. Ha elgondolom, most már felnőtt férfi. Ártatlan kis fiúcska volt akkor, mikor először láttam Matt Dillonnál. Az ennivaló kis lord kosztümjében. És a göndör haja, mint a gyermekszínészeknek. Én is tetszettem neki, emlékszem. De gyerekeknek mindig. Remélem, nincs hosszú zsíros haja, ami belelóg a szemébe, vagy égnek áll, mint a részbőrű indiánoknak. De milyen jó égnek ez a maskara. Kiröhögtetik magukat és a verseiket. Én mindig szerettem a verseket, amikor kislány voltam. Azt képzeltem, olyan költő lesz, mint Byron. De az ő egész természetében nincs semmi Byroni, nem, nem. Ő egészen más, elvégre fiatal is még velem, csak én férjhez mentem 88-ban. Hány éves volt akkor Dillonnál? 5 vagy 6. Ez körülbelül 88, akkor gondolom, hogy 20. Sőt, több. Egyáltalán nem vagyok öreg hozzá. Ha ő most 23 vagy 24. Remélem nem az a nagyképű egyetemi hallgatófajta, különben nem ült volna le a konyhába Epps kakaót inni és beszélgetni. Poldi meg persze biztos úgy tesz, mint a értené. Biztos előadta, hogy a Trinity College-ba járt.
Cukor?
Köszönöm.
2?
1.
Kérem.
De jó Isten, micsoda változás volna az életemben, ha egy intelligens emberrel beszélhetnék. Nem örök ki őt hallgatni, hogy ennek, meg annak a hirdetése, meg az ördög seggjének a hirdetése. Biztos szép reményű fiatalember. Szeretnék találkozni egy férfival. Nem mindig az ilyen szemét alakokkal. Azok a szépszár fiatalemberek, akiket ott lelláttam a Margéti strandon a sziklákról, mint a görög szobrok mesztelenek, és fejest ugrottak a tengerbe vele együtt. Miért nem ilyen minden férfi, hogy valami jó is lenne belőle az asszonyoknak? Óriási volna egyszer összekeveredhetnék egy csinos fiatal költővel az én koromban. Kivetem a kártyán. Az első dolog, amit reggel azonnal megcsinálok. Összepárosítom a dámát a bubbal. Olvasni fogok, és megtanulok mindent, amit csak tudok találni. És könyv nélkül is egy keveset, csak tudnám, kit szeret a legjobban. Akkor nem fog butának nézni. Ha azt hiszi, hogy minden nő egyforma, én meg megtanítom a másik felére a dolognak, úgy felizgatom minden idegét, hogy elájul, és akkor rólam fog írni, szerelmes, a szerelmeséhez a nagy nyilvánosság előtt 2 fotográfiával az összes újságokban, mikor híres lesz, viszont... Na, akkor hogy rendezem el a dolgot ebben? Úristen, micsoda marhaságok jutnak az eszembe néha. Egész mulatságos volna a velünk lakma elvire, semmi akadálya. A felső szoba üres, és Milli ágya a hátsó szobában, ott írhatna és tanulhatna az asztalnál, ami bent van, és írkafirkálhatna. Azt mind lehetne. És ha szeret reggel ágyban olvasni, mint én, megcsinálja Poldi a reggelit, megcsinálhatja 2 embernek is, ahogy egynek. Az egyszer biztos.
Minek után a búcsút vett Steventől, miféle érzelmek törtek Bloomra a csillagoség láttán, és a végtelenség érzetének hatása alatt?
Szeretett volna megsemmisülni, eltűnni.
Miféle hirdetés tenné közé eltűnését az újságokban?
Eltűnt, elrabolták, vagy elszökött, 40 év körüli úriember, az Eccles Street 7-es számú házból, Leopold, Poldi, Bloom névre hallgat, magassága 5 láb, 9,5 hüveg, testes, bőre olajbarna, azóta esetleg szakált növesztett, utoljára fekete öltönyben látták. 5 font jutalmat a nyomra vezető tájékoztatás ellenében is kifizetünk.
Később összeszedte magát.
Kétség kívül. Halkan beosont a hálószobába, majd ruhadarabjait egy székre helyezte el, eltávolította magáról fent maradt ruhadarabjait, az ágy fejénél levő párna alól elővett egy összehajtogatott hosszú fehér hálóinget, fejét és karját beleillesztette a megfelelő nyílásokba.
Az sok, amiket ő megenged magának. A természetéges semmi finomság, jó modor. Ez az eredménye, ha az ember mindent megenged neki. A cipőjét meg a nadrágját odarakja a székre, velem szembe. Pofátlanul. Meg se kérdi, szabad-e. Aztán megáll. Olyan Isten, milyen ordinárik abban a félingben, amit viselnek. Hogy áhítottan bámuljuk, mint egy pap. Ő a hibás, a házasságtörőnő vagyok. Ó, édes Istenkém, ez legyen a legnagyobb bűnünk a világon, amit a síralom völgyébe cselekedtünk. Az Isten se csinál, én mondom kabinet kérdést belőle. Mindenki mindenütt ezt csinálja, csak éppen eltitkolják. Különben miért volnának nők a világon? És az Úr nem teremtett volna ilyeneknek, hogy a férfiakat fölizgassuk.
És aztán egy párnát az ágy fejétől az ágy lábához helyezett át, az ágy neműt ehhez képest rendezte el.
Nincs a világon még egy ember, akinek ilyen szokásai vannak. Hát érdemes megnézni, hogy alszik. Fejével, lábtól. Ha, hogy lehet így? Kemény párna nélkül. Még szerencsé, hogy nem szokott rugdalózni, különben kirúgna az összes fogamat. Lélegzés közben a kezét az orrán tartja. Mert az a hindu isten. Egy latyakos vasárnapon elvitt a múzeumba megmutatni. Kötényben van, egészen sárga. Fél oldalán fekszik a kezére borulva. A 10 lábúja meg kín van. Azt mondta, nagyobb vallás, mint a zsidóké és a mi urunké, ha összeadjuk a kettőt. Egész Ázsiában őt követik. Hát neki mindig mindenkit kell követni. Biztos az is az ágy lábánál aludt a nagy téglatalpával a felesége szájában.
És annak utána Blue belépett az ágy. Hogyan? Körültekintéssel, sohasem másképp, mint akármely hajlékba, akár az övébe, akár a máséba. Fokozott figyelemmel, mert a derékai keresztrugói meglazultak, és minden nyomásra, mozdulatra rezegtek. Óvatosan, mint mikor az ember a gyönyör vagy viperák fészkéhez vagy rejtekéhez közeledik. Könnyedén, hogy senkit se zavarjon. Tisztelettel. Mert az ágy a fogantatásnak és születésnek, a házasság elhálásának, és a házasságtörésnek, az alvásnak, és halálnak a helye.
Tehát... rosszul vagyok már. A Cohen úcska ágyától.
Mosolygott Blum, midőn tagjait fokozatosan kinyújtotta?
Nem.
Ha mosolygott volna, miért mosolygott volna?
Mert a következőket gondolta.
Minden ember, aki belép, azt képzeli, hogy ő az első, aki belép. Pedig mindig legutolsó tagja egy megelőző sornak, még ha első tagja is egy következőnek. Mindenki magát képzeli elsőnek, utolsónak, egyetlennek és páratlannak. Hát senki sem első vagy utolsó, vagy egyetlen és páratlan. A végtelenségig ismétlődő és a végtelenségben eredő sorban.
Az előző sor? Feltéve, hogy Malvi az első tagja az ő sorának.
Feltéve. Aztán Penrose, Goodwin professzor, Carrigan atya. Egy gazdás a királyi dublini társaság tenyészló kiállításáról. Valentine Dillon, Dublin főpolgármestere. Egy olasz kintornás, Simon Dedalus, Hooper tanácsnok, Egy ismeretlen úr a Gaiety színházból, egy cipőtisztító a főposta elől, Bugso Boylan, Francis Brady, Ugyos Bert, Vince Domeli, és itt tovább. Végre láthatatlan.
Miféle észrevételeket tett Bloom az ágy utolsó elfoglalójával kapcsolatban?
Tett észrevételeket életerejére?
Nagy hangú.
Arányos testére?
Plakátragasztó.
Kereskedelmi tehetségére?
Nagy mellékű.
Fogékonyságára?
Csaló.
Miféle megtorlás kínálkoznak egyáltalán?
Gyilkosság semmi esetre, mert két rosszban nem lesz egy jó. Párbaj. Ne. Válasz egyelőre ne. Rajtakapás, mechanikus szerkezettel. Automata ágy. Vagy személyes tanúskodás, elbújtatott tanú. Nem időszerű. Kártérítési per, vagy tetlegesség utólagos színlelése. Önkezemmel ejtett sérülése.
Jó, nem elhanyagolható esetőség.
Ami határozottan kínálkozik, hallgatólagos bűnpártolás és versengés. Anyagilag?
Egy virágzó hirdetési versenytársvállalat.
Erkölcsileg?
Egy nagy sikerű szerelmi vetélytárs.
Kézenfekvő még.
Hitelrontás, elidegenítés, megalázás, elválasztás.
Ez a Simon Dedalus is micsoda féle. Jó film egy dolog. A fia is biztos azért rohan bolondul az éjszakában. Ezért hagyja ott a könyveit, ezért nem törődik a tanulásra, és nem is lakik otthon. Borzasztó lehet így élni. Hogy valakinek ilyen remek fehű fia van, mégse örül. Nekem nincs. Nem tudott nekem csinálni. Nem az én hibám. Rudi. A szívem repett meg. Nem abban a kis gyapjú ruhácskában kellett volna eltemetni, amit sírva kötöttem. Miért nem adtam inkább egy szegény kis gyereknek?